minden kedves versenyzőnek a mai szép estén. Ugye a mai este arról lesz szó, lehet hallani, mert be vagyok rekedve. Köszönöm szépen. Ugye ma este a meghirdetett témánk az az, hogy mi lesz a... Szóval a ma esti témánk, ma esti meghirdetett témánk az az, hogy mi lesz, ha majd eljön a feltámadás ideje. Ugye a messiás eljön, és a halottak feltámadnak, akkor ezt hogyan kell elképzelni? Ugye, nem tudom, hogy csak így bevezetésül, a zsidóknál nem túl gyakori, hogy ilyen témákban nagyon biztosan nyilatkozzanak bármit is. Nem tudom, ismeritek a Demet Zsoltot, aki ez a Tóra népe című könyv. Láttátok ezt a könyvet? Ugye a Zsolt az egy, a Népszavában egy fotós, és 4-5 éven keresztül fotózott, nem zsidó különben, 4-5 éven keresztül fotózott így a budapesti zsidó közösségben, és aztán kiadott belőle egy könyvet. Nagyon érdekes könyv, érdemes megnézni. Szép képek vannak benne. És akkor beszélgettem vele, hogy milyen benyomása, hogy hogyan változtatott ez az ő életén, ez a 4-5 év fotózás. És mondta, hogy egy Slomo, az igazság, hogy én lélekben zsidó lettem. Mondom neki, ezt hogy érted? És beszélgetsz erre, arra is, hogy hát ő keresztényként nőtt föl, hát ő nem akarja keresztényeket bántani, meg mit tudom én. Tehát mondom, van egy pár olyan tulajdonság, ami neki nagyon tetszik a zsidóknál, vagy a vallással kapcsolatban. És akkor mondott egy pár dolgot, mit tudom. Az egyik dolga azt mondja, hogy hát a zsidóknál azt tetszik, hogy nem beszél, nem mondan, olyasmi, amiről nem lehet tudni, arról nem mondanak dolgokat. De például hisztek abban, hogy eljön a messiás, de hogy milyen lesz majd ez a messiás, meg hogy milyen lesz, miután eljön, erről nem beszélnek olyan sokan. Hisztek abban, hogy van túlvilág, hogy van édenkert, de arról nagyon keveset lehet hallani, mint a zsidó közösségben, hogy milyen jutalmak várnak az emberre az édenkertben, és hasonló. Szóval nagyon itt és most élik a zsidók, és nem nagyon beszélnek arról, hogy milyen lesz majd, hogyha eljön. Olyan dolgokról, ami nem tartozik a gyakorlati élethez, a mindennapi élet kérdéseihez, ami a mindennapi életen változtatna, abban a zsidóság elég szűkszavú. Vannak mindenféle mondások, meg mindenféle utalások, de ezek egyike sincs úgy végigvezetve, olyan szőrszálhatsogatósan kifejtve, mint például az, hogy a szombatot milyen szinten kell tartani. Ez a zsidóságnak egy olyan ilyen jellegzetessége, hogy a gyakorlati dolgok azok nagyon-nagyon végig vannak vezetve. Szinte szőrszál hasonlatosan. De az ilyen elvi, teoretikus dolgok, azok nincsenek kifejtve, majd lesz, ahogy lesz. Eljött eszembe egyik kedvenc íróm, ugye, biztos ti is szeretitek a Basevics Izák, Basevics Zingert, nem tudom ki olvasott. És melyetek az Zingert? Nobel-díjas, jiddisül írt. Nem? Úgy néztek rá, mint hogyha soha nem hallottatok rá? Nem hallottatok róla? A Zinger az egy háború előtt született, kb. 10 évvel ezelőtt halt meg. Lengyelországban született, egy rabbi volt az apukája, és aztán ő elhagyta a vallást, de jiddisül írt novellákat, meg regényeket egész életében, például irodalmi szempontból nagyon jókat írt. Nekem az első lépéseim ilyen 10-12 éves koromban zsidóság felező regényei voltak. És most megjelent egy könyve, amilyen rövid kis novellák vannak. És akkor ott azt írja, hogy a... Nem is, hogy bevezetés kell, van egy jó pofa, csak azért mondom, olyan hosszan. Hogy ott azt írja, hogy van egy... Hogy hát az a címe a könyvnek, azt mondja, hogy apám, vagy a rabbi háza, vagy valami ilyesmi. És akkor leírja, hogy milyen emberek jöttek az apjához. Ezeknek szerintem 90% ez ilyen fantázia, de nagyon jó pofa. És akkor leírja, hogy jön a közösségbe egy... Megjelent közösségben egy prozelita, egy gér, egy betért zsidó. És ugye a Lengyelországban, ma már ez nem olyan ritka dolog, de Lengyelországban 30-as években ez nem volt egy olyan mindennapos dolog, egy betért zsidó. És azt jelenti, ez a betért zsidó megjelent, és borzasztó vallásos volt, és olyan vallásos volt, hogy túltette a közösség többi tagjain, mit tudom én, Jom Kipurkon nem csak, hogy nem vett föl cipőt, hanem nem vett föl bőrcipőt, teljesen mesztelenül járt. Vagy amikor Jom Kipurkor, nem mezitláv elmegyünk, nem mindegy, teljesen mezitláv járt. Vagy amikor le kellett itt hajolni az imánál, akkor nem csak lehajolt, hanem teljes testjén lefeküdt a földre. Én is mint nagyon vallásos volt minden, és hát lassanként, a többiek minden, amit tisztelték, én tényleg milyen vallásos minden, hát lassanként kezdte intelmekkel próbálni nevelni a közösséget. És hát akkor mit tudom én, hogyha beszélve a zsidóknak, hogy mindig problémát beszélgetnek az ima közben. Ugye hol láttál, egy keresztény tervet ki van írva, hogy az ima közben beszélni tilos. Ez minden zsidó zsinagogában ki van írva. Látjátok, ott van a héber felirat, valaki bejelenti, ez valami szent szöveg. Oda az van írva, hogy tilos beszélni az ima közben. Ugye ez jelent valamit. A zsidóknál mindig problémát, hogy beszélnek ima közben. És akkor ennek a prozelitának, ez olyan nem tetszett, hogy ezek a zsidók állandóan dumálnak ima közben. És mindig rákjuk ki, hogy nem szabad beszélni, és hagyjátok abba azonnal. És hát az elején a zsidók ezt még így próbálták mint isteni intelmet elfogadni. Aztán valamelyik Jom Kipurkor nagyon nevetségesen is volt felöltözve, meg még ráadásul behergelte magát ezzel a kiabálással, hogy hát ha nem maradtok csöndbe, akkor a messiás nem fog eljönni, és egy ilyen messiást tartjátok vissza, és mit tudom én. És valaki, és eddig mindenki tiszteletben tartotta, mindenki csöndben, valaki elsütött egy poént róla. A Jom Kipur napján. És mindenki, az egész zsinagóga elkezdett röhögni a szegény barátunkon. És akkor van még valaki elsütött, és akkor már megállíthatatlan volt a hatják, és mindenki röhögött. Na, azt mondja, hát másnap eltűnt ez a gér. És egy pár évvel később, egy-két évvel később megy való Varsóban az utcán, és megjelen, és egyszer csak látja, hogy egy hídisú ki van írva, aki, mit a, aki nincs telen, és nem, nincs mit enni, az térjen itt be, és ehet. És akkor nagyon éhes volt, és bementem. És látott, ilyen egyszerű zsidók eszegetnek. És nagyon ismerős, ilyen vörös szakállas, nagyon ismerős ember magyarázott valamit, nagyon furcsa volt, nem is figyelte először, csak mert föltűnt, két dolog tűnt, az egyik, hogy a jidis kiejtése az nagyon ilyen, nem olyan igazi zsidós volt, hanem egy kicsit ilyen furcsa, mint a tanulta volna a jidist, a másik egy időt észre, hogy nincs rajta kipa. Odát az ételt megett, és aztán amikor odafigyelt, hogy mit mond, akkor ott rájött, illetve magyarázta neki, hogy a messiás már eljött, és mit tudom én, az a Jézus, és így, és úgy, és amúgy. És akkor rájött, hogy ez egy ilyen, valami Jézus hívő, aki próbálja a zsidókat ilyen ingyen kajával meggyőzni. És akkor így jó, megnézte az arcát, és rájött, hogy ez ugyanaz a pali, aki betért volt, és intelmeket osztott a zsidóknak a közösségben. És azt, hogy úgy fejezik be az üzenet, ugye látjátok? Ez a baj ezekkel a nem zsidókkal, hogy nincs türelmük kívánni. A zsidóknál ez tényes való, hogy az tényes való, hogy nem szokás olyasmiről beszélni, ami nem a gyakorlati élet része. De a messiás várás az a gyakorlati élet része. Más kérdés, hogy annak a részleteiről, hogy milyen lesz majd, tudjuk a célját a messiásnak, miért jó, hogy legyen messiás, szóval nem tudnánk várni. Olyasmit várni, nem tudom, hogy mi az. Mondod, hogy hambukot kell várni, nem tudom, hogy mi az, hogy hambuk, akkor nem tudom igazán várni. A célját tudnom kell annak, hogy mi az, hogy messiás. Az, hogy milyen lesz akkor, ha majd eljön a messiás, erről nincs halaká, nincs leírva, nincs részletezve olyan szinten, hogy ez így van és nem úgy, mint úgy más halakikus kérdés. Így kell tartani a szombatot, és nem úgy kell tartani a szombatot. Ez kóser, de ez már nem kóser. A messiással kapcsolatban nincs leírva, hogy így lesz, és nem másképp. Ennek nincsen gyakorlati kimenetele, nincsen gyakorlati jelentősége. Ezzel együtt vannak némi utalások, célzások, anekdoták arról, hogy milyen lesz majd eljön a messiás, és ha feltámadnak a halottak, de ez nem mint halachikus ilyen kővevésett igazságként kell, mert ugye erről lesz most szó, hanem ezek inkább ilyen iránymutató dolgok, nem annyira ilyen így lesz, és nem másképp, mint ahogy a halachában van. Először is az, hogy ezek, mielőtt ezek belemegyünk, egy kicsit tisztázzuk, hogy igazából mire jó ez az egész messiás dolog. Ez most hogy kell enni, hogy kell inni, mire való ez az egész történet. Ugye egyrészt, tehát ugye erről már nagyon sokat beszéltünk. Ki van kapcsolva, de tévedtem. Most nem tudom, hogy kell kikapcsolni. Jó. Szóval egyrészt, hogy tartottunk? A messiás szerepe, az a közhiedelemmel ellentétben nem csupán egy jutalom. Jók voltatok, jön a messiás. Jó gyerek voltál, kapod a BMX-et. Ez nem egy ilyen, hanem ez valahol a zsidó felfogás szerint a világ célja. Mi azt jelenti, hogy amikor a Maimonides azt mondja, hogy a 13 alaphittétel, de vele tartozik az, hogy egy Istenbe kell hinni, hogy hinni kell Mózes törvényébe, hogy a Tóra hitelességébe, a jutalom és a büntetés fogalmába, abból, hogy Istennek fontos az, hogy te mit csinálsz és mit nem csinálsz. És ebben vele tartozik az az utolsó kettő, hogy el fog jönni a messiás, az, hogy lesz feltámadás, ezek szerint ez egy alaphittétele a zsidóságnak. De azt jelenti, hogy ez egy, az egész építménynek egy alapja. Ez nem csak egy mellékes kérdés, hogy most milyen jutalmam lesz, hanem ez az alapja az egésznek. És miért alapja az egésznek? Ahhoz, hogy ezt megértsük, ugye még egy kérdést fel kell tennünk, és az arra adott válaszból megértsük majd az előző kérdésünk és a választ. Ja, a zsidó hit szerint, az alaphittételek szerint, majd eljön a messiás össze fogja gyűjteni a zsidó népet, és visszavezeti Izrael földjére. Izrael földjén fölépül a szentély, ott, ahol állt Jeruzsálemben. A fölépült szentélyben lehetőség adódik, hogy az összes micvát megtartsuk, amit most nem tudjuk megtartani, mert nincs szentély. Majd ezek után béke lesz a világon, és mindenki a Tórát fogja tanulni. Majd feltámadnak a halottak, és az összes halott Izrael, aki feltámadt Izraelbe lett, és örök életű lesz az ember, lett volna a kezdetén Ádám és Éva idején. A kérdés az, hogy ezek szerint a messiás eljövetelének a lényege az, és a célja az, hogy a Tórát tökéletesen tartsuk meg. Az a célja, hogy tökéletességben tudjuk megtartani a Tórát. De mi köze ennek ahhoz, hogy a halottak feltámadnak? Miért jó az egy halottnak, ha ő feltámad? Ugye, mire jó az, hogy mi itt vagyunk egyáltalán? Miért jó nekünk az, a léleknek, hogy itt van a testben? Jó ez egyáltalán? Szerintetek? Hogy?
Ha itt leszünk, akkor biztos...
Van valami célja. Az még nem azt jelenti, hogy jó. Nem mindennek van valami célja, az biztos, hogy jó. Szerinti jóra vezet, de nem biztos, hogy jó. Mondok egy példát.
Nekem úgy érzem, hogy én nem látom, hogy nekem minden már jó, de attól még lehet, hogy...
Ha azt mondom, hogy annak a célja, hogy a fizikai világra lejön, hogy egyáltalán teremtve lett egy ilyen fizikai világ, és a lelkem lejött erre a világra, beöltözik egy testbe, mi a célja ennek? Az, hogy próbára legyek téve, hogy még ebben a fizikai valóságban is meg tudom állni a helyen, majd ezek után megerősödve kerülök vissza Édenkertbe, ez egy lehetőség, ugye? Van egy ilyen elképzelés. Ha megkérdezünk egy embert, aki kicsit gondolkodik az egész témán, ezt fogja mondani. Mi a célja? Miért jó, hogy itt vagyok? Azért, mert ez egy próbatétel. Nem ez az igazi valóság, az igazi valóság az a szellemi világ. Az Édenkert, az a lélek örök élete, stb. Stb. Az, hogy én erre a világra lejönök, a fizikai világra, ahol nem tudom Isten tapasztalni olyan közvetlenül, ahol a kísértéseknek vagyok kitéve, ahol nagyon nehezemre esik mindig a jó utat választani, és a micákat megtanulni. Akkor mire jó mindez? Azért, mert éppen emiatt a kísértés miatt meg tudok erősödni. Lehetőség van megerősödni. Ez olyan, mint miért jó a gyereknek, ha kifárasztjuk a tornaórán, ez nem egy jó érzés kifáradni, de a célja jó. Az izmai éppen a kifárasztás miatt megerősödnek. Miért jó a szociális munkásnak, ha elküldjük Nigériába? Nem azért, mert olyan nagyon jó érzés Nigériában élni, hanem azért, mert a sok próbatétel és nehézség árán megerősödve kerül vissza Magyarországra. De Nigéria önmagában nem egy jó életközeg. Most nem akarom nigériákat megbántani, ez jutott eszembe, lehet, mit tudom én, valami más élhetetlen közeg is. Nem az a célja annak, hogy oda akarjuk, hogy milyen jó érzés élni, hanem azért, mert hogy sokat tud tanulni. És azt mondhatjuk, hogy ez a célja annak is, hogy a lélek lejön erre a világra, sokat tanuljon, és utána vissza tud kerülni a szellemi lényben. Eddig stíme? Mindenki elfogadja ezt, hogy ez egy elfogadhatatlan tétel. Nóra, neked elfogadhatatlan. Nem muszáj, én csak felvettem esetleg. Most fogadjuk el azért, mert csak mellékesen érintjük ezt az egész kérdést. De ha ez tényleg így van, akkor mi a túrónak jön vissza ez a lélek ebbe a testbe? Hogy ez egész dolog, ez az egész világ csak arra van kitalálva, a lélek lejön, próbára van téve, és utána visszakerül a végső jutalom helyére az ébenkertbe, akkor minek újból lejönni? Mi értelme van a feltámadásnak? Sőt, hogy írjuk le mindig a feltámadást, mint a végső jutalom? Ez a végső jutalom? Képzeld a szociális munkást. Elküldöd Nigériába, ott sokat tanul, sokat tanulva okosodva visszajön Magyarország, és azt mondja, figyelj, itt leszel most olyan 20-30 éve. A végső jutalmat visszaküldünk Nigériába, és aztán örökre ott leszel. Nem is fogsz meghalni. Örök életed van itt. Ugye örök életűek lesznek az emberek, és kérdezik a lelket. A lélek ott fürdik az isteni dicsfényben, tökéletesen, leküldik erre a földre, azt mondják, figyelj apukám, nehéz lesz itt, kísértés lesz, bekerülsz egy testbe, ott a test együtt jár még egy állati ösztön, mindig kísértésbe fog hozni, el fogod felejteni egyáltalán, hogy itt miről van szó, teljesen más tudatállapotba kell zetődni, de mégis ki kell tartanod, mert ezáltal meg fogsz erősödni. A sok kísértés által fizet. Visszajössz, legerősebben fogsz visszajönni. Visszajössz, azt mondja, jó, visszajöttél, a végső jutalmad újból lejöhet, de mert soha többet nem is fogsz ide visszajönni. Milyen jutalom ebben? Mi a dolognak a magyarázata? Mi a válasz erre az egészre? Éva, szerinted mi a válasz? Látom, hogy akarsz mondani valamit. Igen. Miért? Írva van, hogy... Ez nem... Várj, de a Nóra akar szerintem valami okosat mondani. Hogyha ott vagyunk az édekertben... Elvileg igaza van a Nórának. Mire jó, azt mondod, a micvákkal csak hogy lehet teljesíteni testben? De mi az értelme a micváknak, hogy közel kerüljünk Istenhez? Szépen kerül, már közel vagy! Az egész micva dolog arra jó, hogy leküldik ide a testet, és azt mondja neki, hogy itt vagy, nehéz sorson, adok neked egy eszközt a kezedbe, hogy ki tudjál tartani. Mi az az eszköz? A micvák. Nigériába mész, el fogsz felejteni minket, nehéz lesz. Az, hogy tudja tartani az erkölcsi normákat, meg innen, adunk neked egy eszközt, egy iPodot, és néha nézni tudod a magyar tévét, hogy tudjátok, hogy mi a követendő példa. Ugye? De ha már egyszer ezért visszakerültek, nincs szükség erre. A micvák az csak egy eszköz. Arra, hogy közel kell Isten? Igazán, Nóra, ha visszakerült, akkor mi értelme az egésznek? Közeledünk, közeledünk a válasz.
Hogy itt kerüljünk közeled Istenbe, mert itt a Nóra is mondott, hogy a könyvűben is lehet közel venni, ahol csak a spirituális világ van.
Közeledünk a válaszhoz, akkor hogy fogalmaznám én ezt meg? Úgy, hogy nem az a cél, hogy a te lelked szempontjából átmenetileg valóban van egy olyan célja is az egésznek, hogy megerősödjön, hogy kerüljön vissza az ébenkertbe a lélek, a szellemi valóságban. De a teremtés célja nem ez. A teremtés célja az, hogy a fizikai világban ne csak a szellemi világokban legyen érezhető Isten, hanem a fizikai világban is ugyanúgy érezhetővé tegyük Isten. Visszatérve a nigériás példára. Rövid távon persze az a cél, hogy elkerülsz Nigériába, azért küldünk téged oda, viszont szociális munkás, hogy aztán visszakerül Magyarországra, megokosodva, tapasztalatokkal, gazdagodva, stb. Kerül vissza. Hosszú távon mi a cél? Hogy Nigériából csináljunk Magyarországot. Mármint olyan szintű országot. De miért küldik a szociális munkást oda? Nem azért, hogy megváltoztassa azt az országot. Ez egy nagyon hosszú folyamat. Miért küldik ide a lelket? Azért, hogy megváltoztassa ezt a fizikai valóságot, és hogy olyan valóságot csináljon belőle, amiben a szellemi lét is ugyanúgy érezhető, mint az eleve szellemiben. És ha ez sikerül, sokkal nagyobb dolog egy olyan létet létrehozni, ami eleve nem volt erre alkalmas, és mi alkalmassá tettük, nem volt alkalmas arra, hogy érezhető legyen benne Isten, stb. De mi emberek a saját cselekedeteinkre, a mitvák, stb. Alkalmassá tettük, ez egy sokkal nagyobb dolog, eleve olyan létben lenni, ami eleve ilyen. Semmi akadály, semmi probléma. Ez az egész dolognak a célja. Ha ez a dolognak a célja, akkor ez megadja a magyarázatot arra, hogy mi az egész messiásnak a lényege. Ez a messiás lényege. A messiás lényege az, amikor ez a cél megvalósul. A messiás, ez nem egy áhított jutalom, hanem az az egész létünknek a célja. Ha ez a cél teljesül, akkor teljesítettük nem csak a mi személyes célunkat, hanem az egész teremtés célját. Ezért ez egy központi kérdés. Ez nem egy mellékes kérdés. Nem mondhatja azt, mindent csinálok, az egész zsidóságot tartom. Minden. A messiás, hagyjuk ezt a kérdést. És vezetek azt a viccet, hogy elmegy, olyan állás, olyan job, olyan, hogy a zsidók közösségben, hogy a zsinagóga padlásáról egy kis ablakon keresztül a legmagasabb épület, figyelni kell, mikor jön el a messiás. És hogy figyelni kell, és hogyha jön, akkor jelenteni kell időben, hogy tudjanak csomagolni a szertársak. És akkor ezt valaki a hosszú időn keresztül csinál, de hát meghal szegénység, újra be kell tölteni ezt az állást. És akkor jönnek a jelentkezők, és az egyik jelentkező, hogy a rabbival leülnek beszélgetni, a feladat, elmegyek fölkelni a padlásra, ébernek kell lenni, éjjel-nappal, hogyha valami van, figyelni kell egy értelmes járcot sem. Szóval, jó, ez rendben, ezt értem, azt mondja, na mennyi ez a fizetés? Azt mondja, 60 pengő. Szóval, rabbi úr, 60 pengő, ez nagyon, nagyon gyenge fizetés, nem tudom abban a családomat eltartani. Szóval, igazad van, ez egy nagyon gyér juttatás, ez az állás örökre szól. Szóval, ugye, hogy jött ez ide most ez a poén? Azt akartam ezzel mondani, hogy a messiás eljövet, ez nem erről szól, hogy valaki azt mondja, hogy ez egy mellékes dolog. Ó, eljön, nem jön el, teljesen mindegy. Minden később jön el, annál jobb. Ez mint azon a másik vicc, hogy jön a zsidós panaszkodik otthon, azt mondja, hallottad, mama, hogy mit mondtak a zsinagógában? Hogy a messiás már úton van, mindjárt itt lesz. Azt mondja neki a mama, hogy ez ne add, figyelj. A zsidók már annyi mindent túléltünk. Túléltük az inkvizíciót, túléltük a hatiákat, kazákokat, a holokausztot, messiást is túl fogjuk élni, higgyel neked. És akkor nem erről van szó, hogy ez egy mellékes kérdés, ez az egésznek a célja. Ide vezet ez az egész. Hogyha mi ebben a tudatban csináljuk az egészet, hogy nem csak a személyes jutalmunkra gondolunk, meg a szociális munkás egészen másképp fogja végezni a munkáját, de azért megy ide, ezek a szerencsétlenek mindig ilyenek lesznek, legalább én hadd tanuljak valamit belőlük. Mint az, azért jövök ide, hogy megváltoztassam ezt a itteni helyet. Most, hogyha sikerül megváltoztatni, ez a messiási kor. A messiási kor az, amikor olyan állapotot hozunk, hívunk létre ebben a világban, amikor az Isten létének az érzése olyan természetessé válik a számunkra, mint az, hogyha beledugom a kezemet a vízbe, akkor nedves lesz a kezem. Vizes lesz a kezem. Olyan kézzelfoghatóvá válik, mint a fizikai valóság. És ezt elérni, ez a mi célunk. Ha ezt elértük, akkor a lelkek már visszakívánkoznak ebben a testben. Visszakívánkoznak erre a világra. Akkor a számukra ez már nemhogy nem büntetés, hanem valóban egy tökéletes állapot elérése. Amikor ezt a tökéletességet elérjük, hogy a fizikai valóság nemhogy nem hátráltatja a szellemi, spirituális élményt, hanem még tökéletesebbé teszi azt, ez az a tökéletesség, amire a lelkek vágynak. És ezért hisszük azt, hogy eljön a messiás, illetve, hogy feltámadnak a halottak. Ez az, amit tudni kell ahhoz, hogy tudjam, hogy mit várok. Ha nem tudom, hogy mit várok, akkor hiába mondják nekem, hogy én várjam. Nem tudom, hogy nem tudok várni, ami nem tudom, hogy mi az. De mi fog történni pontosan, és hogyan fog történni, és hogy fognak a halottak föltámadni, és a többi, ez már olyan kérdés, amire nem tudunk teljesen centire kimért válaszokat adni, de van egy gyűjtemény azokból a dolgokból, ami le van írva, és gondolom, hogy nektek is sok kérdésetek van, akkor föl lehet tenni, és megpróbáljuk a válaszokat rá megadni. Először is időrendi dolga. Hogy fog ez időrendileg történni? Ugye van egy olyan hagyomány, hogy a messiás eljön, ugye eleve ki lesz a messiás? Nem én. Hagyj vezessem előre. Biztos. De ki lesz a messiás, csak itt volt, nem volt annyira jó, mint ő. De ki lesz a messiás? A messiás az egy zsidó vezető, aki na, tóra tudós, tanítja az embereket, megmutatja az embereknek a jó utat, és elhozza szinte természetes módon ezt az állapotot, amiről beszélünk. Honnan tudjuk, hogy az állapot eljött? A zsidó nép mindegyike eljutott Izraelbe, visszatért a valláshoz, tartja a vallási szabályokat, és fölépült a szentély. Ez az a minimum, a belépő ahhoz, hogy tudjuk, hogy a messiás itt van. Addig bárki mondhatja, hogy ő messiás, legyen. Zákson, ahogy nagyon már mondani szokta, legyen. A lényeg az, hogy történjen is meg az, amit várunk. Mert azt mondja, hogy még várni kell, még el fog jönni még egyszer, vagy még visszanéz. Várjuk, hogy nézzen, de a lényeg az, hogy történjen meg azt, amit várunk. Amíg nem jön az, amit várunk, addig ő nem messiás. Ez a messiás eljövetelének a lényege. Eddig még ez egy szinte természetes módon történik, és nem történik a világ rendjében semmi változás. Hogy ezek után mikor áll be ez a változás, a halottak feltámadása, ez nem olyan egyértelmű. Van egy ilyen hagyomány, hogy 40 év. 40 évben azután, hogy eljött a messiás, támadnak föl. Jön el egy olyan állapot, ami egy ilyen természet fölötti állapot, hogy feltámadnak a halottak, megszűnik a rossz ösztön, nincsen semmi rossz a világban, csak a jó és Isten kézzel fogható, és nem úgy kézzel fogható, olyan természetessé válik, mint ami számunkra ma kézzel fogható valóság, és tényleg eljön ez a csodálatos állapot. De ez egy ilyen, ez például írva van, hogy 40 évvel később jön el. Kérdés? Ugye az írva van a próféta, azt mondja, hogy akkor föl fogják ismerni a népek, mindannyian hogy az egy Isten kell szolgálni, az egy Isten szolgálni is, mert azt jelenti, hogy mondtad, optimális nem zsidók lesznek? Igen. Azt jelenti, hogy végül is az egész emberiség, a megváltás közhiedelme ellentétben nem a zsidóknak a csak a megváltása. Ugye a messiási kor nem csak a zsidókról szól, az egész világ népeiről, minden emberről. Igen. Szóval ők is tartani fogják a hét parancsolatot, a Noé hét micváját, ami egy tökéletes állapotot hoz el a világba. Most arról például van egy külön téma, hogy a halottak hol fognak feltámadni. Biztos ismertek azt a zsidó hagyományt, hogy zsidó, ha teheti, nagyon nagy érdem Izraelben eltemetkezni. Sőt, a Talmud azt mondja, még jobb Izraelben meghalni is. Ha már valaki nem élt Izraelben, akkor a halála előtt Izraelben menni, azt meghalni, és ott temessék el. Ha más nem megyek, legalább Izraelbe temessék el. Ugye ez a hagyomány, hogy Izraelben legyünk eltemetve, ez a Bibliában benne van. Jákob és József minket azt kérték, hogy temessék el őket a Szentföldön. És van egy ilyen hagyomány, a Talmud azt mondja, hogy Rabbi Elezer azt mondja, hogy az Izraelen kívül van eltemetve, az nem fog feltámadni. Akkor mi lesz azokkal, akik Izraelen kívül vannak eltemetve? Erre azt mondja a Talmud, ezt nem úgy kell érteni, hogy nem fognak feltámadni, hanem mindenki Izraelben fog feltámadni. Azok is, akik nem Izraelben lettek eltemetve, maga a feltámadás az Izraelben fog történni. És ezért van ezért ilyen lényeges az Izraelben való temetkezés, mert valahogy a Kabbala azt mondja, az a folyamat,
amíg a test, amíg a testnek a maradványai, hát nem sok marad azért a testből általában, de a testnek a maradványai eljutnak a temetkezés helyétől Izraelig, az egy fájdalmas folyamat. Egy fájdalmas, a lélek számára egy fájdalmas folyamat, és ezért ezért is jobb Izraelben temetkezni, hogy megúsztuk ezt a fájdalmat a feltámadásra. Egy másik érdekes dolog, van egy olyan hagyomány, hogy egy szádiknak a sírhelye, biztos nem tudom, hogy jártatok a zsidó temetőben, a zsidó temetőkben vannak bizonyos sírhelyek, amik így körül vannak kerítve. Sőt, van, amikor egy egész kis házikó van a sírhely fölé építve. Ezeket úgy is szokták nevezni, hogy ohel, egy ilyen sátor, szó szerint azt jelenti, szóval egy ilyen kis házat vonnak a tzádiknak, ha valaki egy szent életű igaz ember volt, annak a sírhelye köré. És van egy olyan hagyomány, hogy a tzádik sírhelye az egy izraeli nagykövetség. Csak viccesen mondom, hogy a tzádik sírhelye az egy izraeli nagykövetség, ami azt jelenti, szellemi értelme a kabala azt mondja, a tzádiknak a sírhelye az olyan, mintha Izraelben lenne. Ugye, mint a bemész az Izrael nagykövetség, akkor azt mondják, hogy olyan, mint hogyha Izrael állam, jogilag Izrael állam lenne, akkor szellemileg Izrael, a szádiknak a sírhelye az olyan, mint hogyha Izraelben lenne. És ez miért is lényeges, hogy mivel kapcsolódik, hogy a szádikoknak a feltámadása, vagy egyrészt ott a helyszínen lesz, vagy olyan, mintha Izraelben lennének, vagy nem lesz fájdalmas az eljutás a temetkezési helyüktől egészen a nagyjákig, egészen Izraelig. Egy érdekes dolog, van egy ilyen, ha már ide jutottunk, a cádikoknak a temetése és a cádikoknak a holtteste. Van egy olyan, ez nem csak hagyomány, ez egy elég valós, ez minden hagyomány is valós, csak különböző valós élményekben is alátámasztott dolog, hogy a cádiknak a teste a halála után is tökéletes marad. De a kabala ezt azzal magyarázza, hogy amikor valaki meghal, akkor a testének az elbomlása az egyfajta fájdalmas folyamat. Úgy kell érteni, hogy a lélek nem teljes egészében hagyja el a testet. Hogy egy példát mondjak erre. Ha valaki mondjuk kómában van, akkor az érzékei, álomban van, az érzékei másképp működnek, mint hogyha ébren. Mondjuk valaki kómában is megverik, az nyilván kevésbé fájdalmas a számára, vagy kevésbé érzi fájdalmasnak azt, mint hogyha éber és megverik. Hogyha valaki... Tehát hasonló példa. Hogy? Hát ez mondjuk előfordul, hogy valakit úgy megverik, hogy kómában esik, és aztán folytatják a verést. Hogy nem úgy kezdik, de úgy folytatják, igen. Általában akik vernek, azokat annyira nem érdekli, hogy most ők kómában van, hogy nem. Mondják, hogy igen. Igen. Hát sajnos akkor így szokott lenni, hogy valószínűleg ezt Isten emberetlenül csinálta, és egy ember miután kómában esik. Azért, hogy ne érezze annyira a fájdalmat. Most, de mégis valamilyen szinten ez az ember is érzékeli a fájdalmat. Amikor a lélek elhagyja a testet, mert meghal az ember, a testből nem megy ki teljesen a lélek. Ugye a test és a lélek az élet idején egy olyan egységet alkot, amiből nem az egyik pillanatról a másikra tűnik el a lélek. Ez olyan érdekes dolog. Mondjuk erre egy példát, mondjuk egy szivacs, elnézést, ilyen példát mondok. Egy szivacs, amiben egy színes, festékes vizet itatunk. Hiába nyomod ki a szivacsot, nem fog az egész kijönni. Jó párszor kell nyomkodni, hogy ez kijöjjön. Így mondjam, egy szellemi tartalom, ami egyesül, egyé válik egy fizikai tartalommal, ez a lélek test egysége, ez nem tud megszakadni az egyik pillanatról a másikra. Ugyanúgy, ahogy nem jött létre az egyik pillanatról a másikra. Hiszen azt tanuljuk, hogy ugye nem véletlen, hogy el kell tennie 9 hónapnak, mire megszületik egy ember, és előtte nem ugyanolyan szinten ember, mint miután megszületett. Ez egy folyamat. Nem lehet összehasonlítani egy órás megtermékenyített fetesejtet, egy 5 hónapos terhességű magzattal, és egy megszületett gyerekkel, és egy 5 éves kisgyerekkel. Ez egy folyamat, amiben a lélek alászáll és egyesül a testen. Ugyanígy, amikor az ember meghal, egyrészt a halál előtt is van egy folyamat jobb esetben, ha csak nem egy felgyorsított fejlődés. Valaki öregségben hal meg. Azt mondja, van egy olyan mondás, azt mondja, a Talmudban, attól a perctől felkezd, az ember megszületett, kezdődik a halál. A halál folyamata. Közeledik a halálhoz. Tehát a halál sem az egyik pillanatra a másikra történik, hanem ez egy folyamat. Lassanként kiszárad a test, elgyengül, és lassan. És aztán, amikor meghal, és a szószoros értelmében meghal, akkor is egyrészt ez egy sokszor nagyon gyorsan játszódik. Először mondjuk megszűnik a szívverés, lélegzés, agyműködés, tehát ez egy folyamat, és még utána is van némi kapcsolat a lélek és a test között. És ezért mondja a zsidó hagyomány, hogy például a testet őrizni kell, miközben a temetés előtt. Van egy ilyen dolog, hogy egyrészt nagyon hamar kell eltemetni a testet, másrészt a temetés előtt ugye van egy ilyen smira, őrizni kell, oda kell ülni mellé és zsoltárokat mondani. Miért? Mert ez az időszak, amikor a lélek elhagyta a testet, de még nem teljesen hagyta el, pont jó időszak arra, hogy a mondjam, rossz dolgok, rossz energiák megszállják ezt a testet. Ez nagyon hasonlít ahhoz, mint amikor alszunk. Miért mosunk kezet azután, hogy alszunk? Kicsit olyan, mintha meghaltunk volna. Akkor a lélek elhagyja a testet az alvás közben, nem annyira, mint amikor meghalunk, de valamennyire, akkor ez alkalmas arra, hogy rossz energiák újra legyenek rajtunk. Akkor ez a lényege annak is, amikor eltemetjük. A temetés után is van eltelik egy időszak, amíg a lélek elhagyja teljesen a testet. Most éppen ezért a kabala azt mondja, hogy a test szétbomlása, az, hogy a férgek mellégyős megeszik a testet a földben, az a túlvilági büntetésnek egy formája. Ezt nem arra kell gondolni, hogy ez egy olyan típusú fájdalom, mint amikor most valaki egy élő ember élné meg ugyanezt, hogy férgek megeszik, kellemetlen lehet. De valamilyen szinten ez a fájdalom mégis a lélekre is tükröződik. Most miért lényeges ez? Miért kell, hogy ilyen szinten is legyen egyfajta, hát már borzalom a kedélyeket. Miért lényeges, hogy ilyen szinten is meglegyen a testnek az embernek a büntetése? Azért, mert az ember minden jót és rosszat, amit csinál, azt a testtel együtt követte el. És azért a büntetéséből is úgy kell kivenni a részét, hogy valamennyire közösen is kivegyék a részüket. És nem akarok nagyon részletesen belemenni. A cádikoknak a testük ezért teljes marad, tehát olyan szintet élnek el, nem követnek el semmi, a testük nem hajtja őket semmi negatívra, és ezért nem kapják azt a büntetést, hogy a férgek szétvegyék a testüket. És van egy nagyon szép egy ilyen könyv, nem nagyon szép, de nagyon érdekes könyv, az azt mondja, hogy Skafta de Rebi, ebben leírja egy Lubavicsi Hasid, aki a Rebbe a Sávnak, a Shalom Dovber Schneerson rabbinak, az 5. Lubavicsi Rebbének volt a tanítványa, hogy 1920-as években, 30-as évek elején, kb. 10 évvel azután, hogy az 5. Lubavicsi Rebbe meghalt, akkor ugye a sztálinék szerették, általában volt egy olyan szokás, hogy ha van egy zsidó temető, akkor jó a vasútvonal az azon keresztül vinni. Ezzel is elfele. Ne legyen már olyan ne járjanak cádikok sírjához, és ne legyen semmi. A vallás úgy, ahogy van, ez legyen elfelejtve. És akkor pont a zsidó temetőn keresztül ment volna a vonat, Rostovban, ahol el volt temetve a Rebbe, és nem csak az ő temető, pont a Rebbe sírján keresztül ment volna. És ezért a haszidok 10 volt tanítvány, vérszövetséget kötöttek, hogy ahogy bárhogy is legyen, ők át fogják helyezni a Rebbét egy másik sírhelyre. Ez körülbelül 10 évvel a halála után volt. Leírja részletesen a történetet, hogy ezt hogy csinálták meg, hát ez egy életveszélyes vállalkozás volt ugye, abban az időben, legdurvább sztálini időkben, és leírja, és kezdjétek el, ezt a 40-es évek elején írta le, és felsorolja a 10 nevet, de kiadj belőle 3-at vagy 4-et, és azt mondja, XY, nem írja le nevét. Miért? Azok még a Szovjetunióban voltak, és nem akarta, hogy az Amerikában kiadott héber nyelvű könyvből kiderüljön, hogy ki volt, és 10 évvel később itt Szibériába küldi. Akkor leírja részletesen, hogy kivették a Rebbét a sírból, nagyon csodálatos történet, és hogy esett az eső, és most nem mennék bele a részletekbe, kivették a sírból, és azt mondja, a Rebbe teste, és a ruhája, és minden, amiben el volt temetve, teljesen épp volt, de kivéve a bal lábán volt egy kis ilyen sérülés, vagy valami ilyesmi. És különben most, amikor most már 15 éve, amikor a Rebbét temették, emlékszem, a Rebbét ugye közvetlenül a apósa sírja mellé, aki az előtti 6. Lovalicsi Rebbe volt, temették, és akkor kiásták a sírt, a 6. Lovalicsi Rebbe sírját, mennyi? 45 évvel a halála után, a koporsó teteje, ugye azt nem bontották ki, persze, az a hagyomány, Lubavicsi Rebéknél, hogy abból csinálnak koporsót, ami a Rebének a stenderje volt. A stender az, amiben az elémátkozó is rátámaszkodik. Azon tanul Tórát, azon imádkozik, abból csinálják a koporsót, és a tetejére rárakják a Rebének a kapocaját, a Rebének a kaftányát. Ez a hagyomány. És az előző Lubavicsi Rebének a saját szememben láttam, a koporsója és a kaftán olyan volt, mint a tegnap rakták volna be a sírba. Most akkor visszatérve a mi témánkhoz, a feltámadáshoz, ez is ide tartozik, hogy egy cádiknál nem jár fájdalommal a feltámadás, mert nem volt szétbomlás, mert test nem bomlott szét, és az a helyszín, ahol ő el van temetve, az olyan, mint hogyha Izrael. Izrael lenne. Egy fontos kérdés, hogy melyik, ugye van a zsidó vallás szerint van lélekvándorlás. Akkor melyik, ha valaki többször eljött erre a világra, akkor a Föld fog támadni, akkor melyik fog föltámadni? Ugye? Igen, pontosan. Erre mi a válasz? A válasz az, hogy a zsidóságban a Yitzchak Rudi erre azt mondja a Kabbalának a ugye, fő tanítója, hogy amikor az ember lejön erre a világra még egyszer, akkor miért jön le? Azért, hogy csináljon még egy jó cselekedetet, még egy miccát. Ha csinált még egy miccát, akkor az ő lejövetelének az energiája, a lelke, az arra a jó cselekedetre formálódott rá. Ez egy kicsit bonyolultan hangzik, de azt akar ezzel mondani, hogy gyakorlatilag minden lejövetel, az nem ugyanaz a lélek, hanem ugyanannak a léleknek egy másik sugara. Ez olyan, mint amikor a nap több ablakon keresztül is besül. De ez ugyanaz, hogy olyan, mint hogyha ugyanannak a fának több ága. De ez nem ugyanaz az ember. És ezért például a zsidóság elveti az ilyesmit, hogy menj vissza az előző életedbe, és akkor megtapasztalod, hogy mi volt ott, és akkor megjárj, hogy most mi van. Emlékszem, beszélgettem egyszer két nővel, akik itt jártak ide a JTS-re, és akkor kiderült, hogy ők nagyon benne vannak ebben a dologban. Nagyon érdekes, mert egyik ügyvéd volt, a másik, nem tudom, ilyen egész ilyen látszólag értelmes nőknek tűntek. És akkor elmondták, hogy lélekvándorlásban nagyon benne vannak, és hát, hogy ők visszamentek az előző életükbe. És akkor megkérdeztem, hogy hát milyen volt neked, mégis milyen élmény. És az egyik azt mondta, hogy hát ő egy római, nem egy római, vagy egy Napóleonnak egy katonája, egy római, nem, azt hiszem római katona volt előző életében, és rájött, hogy miért fáj itt mindig a válla, azért mert egy háborúban úgy halt meg, hogy beleszúrtak egy egyet. Hát mondom neki, ez az érdekes mindig, hogy olyanról még nem hallottam valaki itt az előző élet, hogy egyszerű, mint olyan parasztember volt Argentinában, vagy mindig van, Napóleon katonája, vagy maga Napóleon. Ez, ez érdekes mindig egyszerűen, hogy most viccet félretéve, a zsidóság ezt elveti, és mondja, ilyesmi nincsen, mert a két ember az két különálló ember. Ez nem ugyanaz az ember, aki tudati szinten is ugyanaz, azért vissza tud menni az előző életén, és az még tudati szinten hatással van rá. Ez két különálló ember. Ugyanannak a lélek családnak a tagja, de ez két különálló ember. És ezért a válasz a kérdése, hogy mindannyian föl fognak támadni. Mert ezek mindannyian különálló emberek. Nem, nem volt érdekes. Nem tetszik. Hogy?
Ellenmondás.
Mert?
Mert ugyanakkor a lélekben az életi, hogy még
oké. Akkor még egyszer. A lélek az nem ember. Lélek nem egyenlő emberrel. Így van. A lélek az egy olyasmi, mint az energia, mondjuk. Oké? Tehát, hogy annak az energiának egy sugara lejön, és abból lesz a Oliver. Abból meg egy testből lesz az Oliver. És ezek itt csinálják a dolgokat. Ha az, ez a sugár nem teljesített mindent, amit ennek az egész energia csoportnak teljesíteni kell, akkor lejön még egy sugár. Most nagyon kézzelfoghatóvá tényleg ez. Tehát nem, a lélek az nem egy ember. A lélek az egy energia, ami aztán lejön egy testbe, akkor lesz belőle egy ember. De ugyanabból a lélekből lejöhet egy energiasugár ebbe az emberbe, és egy lehet egy másik emberbe. És ezt hívjuk mi lélekvándorlásra. Azért, hogy azt a nagy családot, azt javítsa. Vagy másképp mondjam, van mondjuk 100 gyertya. Jó, egy kicsit jobban belemenjünk, akkor kérjétek. Kabbala azt mondja, van 600 ezer zsidó lélek. És ezekről van mindig a lélekvándorlás. Ha ez a 600 ezer, ez szó szerint értendő.